Én is köszöntelek benneteket szeretettel. Utóbbi találkozásunk óta sikerült személyesen találkoznom a COVID-19 vírussal. 3 hétig tartott a tápénzem, amíg beteg voltam. Nagyon-nagyon megszenvedtem. Bár azt mondják, hogy én még örülhetek, mert kórházba nem kellett kerülni, bár azért volt, amikor megijedtem, amikor a 40 fok felé közelített a lázam. Az elég kutya dolog volt, kutya érzés volt. Most már ezen a héten dolgozok, tehát most már gyógyultnak vagyok nyilvánítva. Azért érzem, hogy gyengébb vagyok, tehát elfáradok sokkal hamarabb, úgyhogy még vigyázni kell egy jó darabig a megerőltető dolgokkal. Hát ennyit magamról, és az igét, amit most szeretnék felolvasni, azt Jelenések könyvében találjuk meg. Jelenések könyvének 2. fejezetéből a 8. verstől a 11. versig. Az egyik levelet fogjuk felolvasni, egy rövidke levél. Azt mondja az ige, hogy ezen a helyen, hogy a szmirnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög, börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a 2. halál. Eddig az ige. Ugye az újszövetségi szentírásnak azon belül a Jelenések könyvének jól ismert része az, ahol a 7 kis-ázsiai gyülekezetnek írt levelet lehet olvasni. Ugye ez a 2. és a 3. fejezet a Jelenések könyvének. Van, aki egyszer azt mondta, hogy na, ezt a 2 fejezetet érti a Jelenések könyvéből, vagy legalábbis ezt úgy föl tudja fogni. Aztán, ami a 4. fejezettől van, az se kép, se hang, hogy miről is van ott szó. Hát valóban kétségtelen, hogy azért ez egy kicsit érthetőbb, foghatóbb ennek a 2 fejezetnek az üzenete, aznak a 7 kis-ázsiai gyülekezetnek írt levél. Ugye nagyon érdekes, hogyha ezt a 7 levelet egymás mellé tesszük, látni azt, hogy mennyire egyforma ezeknek a felépítése, szerkezete. Mindegyik levél úgy kezdődik, hogy parancsot ad az Úr Jézus a gyülekezet angyalának szóló üzenet megírására, és bemutatkozik. Ugye önmagának mindegyik gyülekezetben más-más jellemzőjét emeli ki. Például van, ahol azt mondja, hogy ő az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertya tartók között jár. Ugye itt az imént ebben a szmirnai gyülekezetnek így jellemzi magát, hogy ő az, aki az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Egyébként, hogyha jobban tanulmányozzuk, most ezt nem fogjuk ilyen mélységeibe megtenni, mert nincs rá idő, hogyha jobban tanulmányozzuk ezeket a leveleket, akkor lehet azt látni, hogy a bemutatkozás, amit mond az Úr Jézus önmagáról, az mennyire illeszkedik ahhoz az üzenethez, amit megfogalmaz az Úr az adott gyülekezetnek. Utána, hogy a bemutatkozás után felvázolja a gyülekezet helyzetét, állapotát, majd annak megfelelően int, bátorít, ígéretet tesz, vagy éppen ítéletet helyez kilátásba. És ugye mindegyik levél egységesen azzal zárul, hogy a gyülekezetet figyelmezteti a szellemi, a lelki hallásnak a fontosságára, és a győzőknek, a győzedelmeseknek különböző ígéretet tesz. Föl lehetne tenni azt a kérdést, hogy miért pont ez a 7 gyülekezet az, amelyik levelet kapott úgymond a mennyből. Hát azért ezen a héten túl még jócskán tudunk mi magunk is a Szentírásból, az újszövetségi Szentírásból, gyülekezetekről, például mondjuk Efezustól nem messze lévő kolosséi gyülekezetre is gondolhatunk, vagy Korintus, vagy akármi. Tehát miért pont ennek a hétnek írta, küldött az Úr üzenetet a mennyből? Én azt gondolom, hogy itt egy kicsit a mi földi síkunkból ennek a megértéséhez fölül kell emelkedni, és azt kell látni, hogy a levélnek az írója, tehát akitől származik az üzenet, az az örökké valóságból ír. Ugye számunkra ez egy felfoghatatlan perspektíva. Onnan az örökké valóságból az Úr látja a teljes egyházát helytől és kortól függetlenül. És a gyülekezet ura a teljes egyháznak akar üzenni, nem csak ennek a hét gyülekezetnek. Akkor hát miért pont ez a hét? Azért, mert ez a hét gyülekezet az, amely valamilyen módon jelképezi a teljes egyházat. Tehát ami kor, hely fölött áll. Na most az, hogy hogyan jelképezi ez a hét gyülekezet a teljes egyházat, erről azért megoszlanak a vélemények. Eddig, amit elmondtam, az úgy nagyjából a Biblia magyarázók elfogadják, elismerik mindenki, de hogy miképpen történik, vagy miképpen jelképezi a teljes egyházat, erről már megoszlanak a vélemények. Vannak, akik úgy magyarázzák, és ez az egyik legáltalánosabb, hogyha olvasunk ilyen kommentárokat, akkor leginkább ezt találjuk, hogy egy-egy gyülekezet az egyház történelem egy-egy korszakát jelöli. Például az efezusi gyülekezet az magát az őskeresztény egyházat jelképezi, a szmírnai, a római császároktól üldözött egyházat, vagy például a szárdiszi, az a szárdiszi gyülekezet a reformáció egyházai jelennek meg. Ez egy magyarázat, vannak, akik ezt másképpen magyarázzák, de ebben most nem is megyünk bele ebbe a kérdésbe se. A lényeg az, amit jó, hogyha megjegyzünk, meg úgy szívünkbe írjuk, hogy ebben a hét gyülekezetben a teljes egyház megjelenik, a teljes egyháznak üzen az Úr, helytől és kortól függetlenül, így értelemszerűen nekünk is. Tehát valamiképpen, ahogy ír szmírnai gyülekezetnek az Úr Jézus, az az üzenet az nekünk is szól. Nekem is, meg nektek is. Ne feledjük el azt, hogy miközben ilyen örökké valóság perspektívájából szemléljük a kérdést, azért jó, hogyha leszállunk a földre, és ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a hét gyülekezet azért, ez egy valóságos hét gyülekezet volt. Olyan gyülekezet, amelyek éltek, léteztek, működtek, oda hívők jártak, hívők éltek benne, élték a maguk keresztény életét abban az első századbeli körülmények között, amiben voltak. És azt se feledjük el, hogy az, ami le van írva nekik, az tényleg nekik szóló üzenet volt, bár azért azt érezzük, hogy ahogy olvassuk a leveleket, ugye a személyes vonatkozások azért hiányoznak belőle. Tehát egy-két névvel találkozunk, de azok is inkább ilyen profétikus, jelképes névnek tűnnek. Ugye jelzi ezt a idő felett állóságát az üzenetnek, de mindamellett azért az, amit megfogalmaz mondjuk a felolvasott igényben a szmírnai gyülekezetnek az Úr, az tényleg az ő valós problémájukhoz, a valós helyzetükhöz tökéletesen illeszkedik. Hát egyébként elég érthetetlen lehetett volna számukra az, hogy jön egy levél, ami nekik szól, és olyan dolgokról ír, amihez nekik semmi közük. Tehát fogalmuk sincsen, miért van az ott leírva. Nem, ezek az üzenetek, ezek pontosan leírják az adott gyülekezet életét, helyzetét. Tehát érkezik egyenesen a mennyből, az Úr Jézustól, egy levél a hét gyülekezetnek, amely személyre szóló üzenetet dicséretet valós dolgokért, vagy éppen rejtett problémák feltárását, abból következő aktuális feladatokat tartalmazott. Azért el lehet gondolni, én úgy belegondoltam, ti is tegyétek meg, hogy milyen nagy lehetett a meglepetés a gyülekezetben, amikor a gyülekezet valamelyik elöljárója bejelentette, elmondta a testvéreknek, hogy képzeljétek el, hogy kaptunk egy levelet az Úr Jézustól. Most gondoljátok el, hogyha nincs Covid helyzet történetesen, együtt van a gyülekezet, és egyszer csak bejön valaki, az egyik testvér, egyik vezető testvér, és azt mondja, testvérek, üzent nekünk az Úr Jézus. Azért azt gondolom, hogy ez elég meglepő lenne, és biztos, hogy elcsendesedne mindenki, és feszült figyelemmel hallgatná azt, ami elhangzik. Biztos azt is elmondta ez az elöljáró, hogy a szeretett testvérük János apostol pátmüszi számüzetésében látomásánban látta a megdicsőült urat, aki beszélt vele, aki feladatul adta neki ennek a levélnek a megírását, és annak üzenetét, tartalmát ő maga diktálta. Így hát az, amit felolvastak, az magának, az Úr Jézusnak az üzenete. Biztos, hogy feszült csend volt, hisz kit ne érdekelne az Úr üzenete. Van-e fontosabb hívő számára, mint az Úr Jézus véleményét tudni az életéről? Na hát lássuk, hogy ezt a szmírnai gyülekezetnek szóló üzenetet két dolgát kiemelve. Azt mondja, és ez megint egy egységes dolog, hogyha úgy megnézzük minden hét gyülekezetet, így kezdődik hasonló szövegezéssel, de maga az üzenete ugyanaz, hogy tudok a te dolgaidról. Ezt üzeni János apostolon keresztül a mennyből az Úr Jézus, a szmírnai és a másik hat gyülekezetnek. Meg nekünk is. Tudok a te dolgaidról. És azt gondolom, hogy ha valamit üzen számunkra az Úr ezen a napon, akkor ezt bizonyosan szívünkbe akarja írni, rá akarja tenni a lelkünkre, azt akarja, hogy gondolkodjunk el ezen, tudok a te dolgaidról. Mit szólunk ehhez? Milyen érzések vannak a szívünkben, ha erre gondolunk, hogy az Úr azt mondja, hogy tudok a te dolgaidról? Hát én azt gondolom, hogy ez egyszerre tud ébreszteni félelmet, meg örömet. Ez az üzenet tud hordozni fenyegetést, meg tud hordozni vigasztalást is. Hogy mit érzünk, ez attól függ, hogy milyen lelki-szellemi állapotban vagyunk. Van ugye egy mondás a világban, amit még mi hívők is hajlamosak vagyunk magunkévá tenni, és kicsit eszerint élni az életünket, cselekedni, meg gondolkodni, meg beszélni, hogy a bűn az, ami kiderül. Ha nincs trafipax az úton, akkor mehetek olyan gyorsan, ahogyan csak akarok. Ha a rendőr nem lát, akkor még éppen ott az utolsó autó után még én is átcsusszanhatok a piroson. Mert a bűn az, ami kiderül, ami látszódik. Érdemes azon elgondolkodni, most egy kicsit így személyesen fogom fogalmazni, de érteni fogjátok, hogy mit tudtok ti rólam? Én azt gondolom, hogy a többség nem sokat. Lehet néha hallani, prédikálni, amikor még volt, össze lehetett jönni, akkor megjelentem ott közöttetek, hallottatok, bizonyságot tenni, imádkozni. Lehet van, aki jó véleménnyel van rólam, lehet van, aki kevésbé. Ennyi az ismeret, amennyit megmutattam ott magamból nektek. De mit tudtok a mindennapjaimról? Mit tudtok arról, hogy én milyen vagyok itthon? Vagy éppen milyen vagyok a munkahelyemen? Hogy viselkedek? mit teszek, mit mondok, miről és hogyan beszélek. Ki tudja azt, hogy amikor engem nem lát senki, akkor nem vagyok-e egy káromkodós, indulatos, veszekedős, kibírhatatlan, másokat eltaposó, másokról pelykáló. Ki tudja azt, hogy amikor egyedül vagyok itt a számítógép előtt, akkor azt mire használom? Nincs-e játékszenvedélye? Nem nézek-e pornót titokban? Vagy ki tudja azt, hogy nem vagyok-e italozó? Szóval az, hogy milyenek vagyunk, akkor, amikor nem látnak bennünket, az az igazi kérdés. Az dönt el sok mindent, és nem az, amit éppen megmutatunk magunkról. Ugye az lenne kívánatos, hogy összhangban legyen mindannyiunknál az, amit mutatunk magunkról, meg az, amilyenek valójában vagyunk akkor, amikor a testvérek nem látnak bennünket. Hogyha meg lenne ez az összhang, és ez az összhang felborul, akkor jön a képmutatás. Van egy képem itt, meg van egy képem otthon, meg van egy képem a munkahelyen, éppen amilyent akarok magamról mutatni. Ugye azt gondoljuk, hogy a hományban, az észrevétlenségben azt tehetjük, amit akarunk. Valahol ez van úgy a szívünk mélyén. És akkor egyszer csak eléri egy szó, eljut a szívünk köz egy üzenet az Úrtól, aki azt mondja, hogy tudok a te dolgaidról. Bizony, amikor azt hiszük, hogy senki nem lát bennünket, az Úr akkor is tud rólunk. Ő a szívek és vesék vizsgálója. Ő belelát a szívedbe, és ő pontosan ismer téged, meg tud a te dolgaidról. Olvasunk zsoltárokban olyat, hogy az Úr szeme keresi az igazakat. Keresi az istenfélőket. Keresi, kik azok, akik az ő igéje, az ő akarata, az ő törvénye szerint élik az életünket. Nagy kérdés, hogy mennyire vesszük ezt komolyan. Tudjátok, az emberiség nagy tragédiája az, hogy úgy éli az életét, hogy nem vesz tudomást arról, hogy van valaki, aki lát a mennyből. Azt lehet mondani képletesen, jelképesen, hogy a mennyben mindannyiunknak van egy könyve, ahova folyamatosan írnak mindent, amit csak teszünk, mondunk, vagy gondolunk. És egyszer ez a könyv megnyittatik, és ott lesz az egész életünk. És e könyv alapján jön az ítélet, ami igazságos lesz. Viszont van a Szentírásnak egy nagyon jó híre, mert azért ez így elég borzasztó lenne, hogy úgy az életem során, az életem végén egyszer csak megnyitnak egy könyvet, és aztán ott van benne fehéren, feketén a maga kendőzetlen valóságában minden cselekedetem, meg tettem, meg gondolatom. De megtörténik hát az, hogy ebből a könyvből egyszer csak eltűnik minden. A lapok üresek lesznek. És ez azért történhet, mert az Isten báránya mindezt magára vette. Milyen áldott dolog ez, milyen boldog az az ember, aki ellen nincs többé kárhoztató ítélet. Na de hát ugye az emberiséget nem érdekli ez a könyv, meg nem is vesz róla tudomást, nem is hisz benne, dajka mesének tartja. De mi hogy vagyunk ezzel? Mi hívők. Mennyire vesszük mi ezt azzal a komolysággal, amilyennel kellene? Valahogy sokszor megfigyeltem, mentem haza az imaházból, és már nem is emlékeztem a prédikációnak az üzenetére. Meg az ördög is gondoskodik róla, hogy törlődjön az emlékezetünkből mindez. Ne is gondoljunk arra, hogy valaki tud a mi dolgainkról, mert még esetleg komolyan találjuk azt venni. Ugye, hogyha telve vagyunk titkos, rejtett bűnökkel, ha van takargatni valónk, akkor az az üzenet, hogy az Úr tud a te dolgaidról, akkor az igen félelmetes. Mert számon fog kérni az Úr, ha nem lát változást, megtérést. Nézzétek csak, milyen súlyos az, amit a laodiciai gyülekezetnek mond. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Ugye itt is így kezdődik, tudok cselekedeteidről. Tudom azt, amit csinálsz, amit teszel, amit gondolsz, ahogy élsz. És amit látok, az nem jó. Arra nekem nincs szükségem. Mit tehetne ebbe a helyzetbe ez a gyülekezet, ezek az emberek? Azt, amit az Úr mond, jöjj világosságra. Mert világosságra jönni azt jelenti, hogy lemondok a szégyen takargatásáról, az Úr elé tárom életem dolgait, őszintén és töredelemmel. A hét kisázsiai gyülekezet, amelynek üzent az Úr, ebből kettő olyan van, amely ellen az Úr nem emelt vádat. Nem kapott figyelmeztetést, megtérésre felszólítás, és az egyik éppen ez a mi szmirnai gyülekezetünk. Miért nem? Miért nem kapott figyelmeztetést, megtérésre felszólítást? Talán azért, mert ez a gyülekezet büntelen volt? Vagy elérte volna a földi tökéletességet? Ebben a gyülekezetben minden a legnagyobb rendben volt? Annyira, hogy az izzószemű úr sem látott ott semmi hibát, tévedést vagy vétket? Azt gondolom, hogy a vád hiánya mással magyarázható, éppen azzal, amit az Úr lát a gyülekezetben. Azt mondja, hogy tudok nyomorúságodról és szegénységedről, és azzal, ami vár rájuk. Ezt írja, ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Na hát ez a néhány szó szépen megvilágítja a gyülekezet állapotát, helyzetét. Két nagy probléma rajzolódik ki, az egyik a szegénység. Mindannyian tudjuk, nem kell ezt magyarázni, hogy mit jelent a szegénység, milyen nehézségek és nyomorúságok járnak vele. Amire rá szeretnék mutatni az az, hogy a szmirnai gyülekezet milyen körülmények között volt szegény. Szmirnáról azt tudjuk, hogy ez egy gazdag város volt abban az időben is, meg később is. Gazdagsága részben földrajzi helyzetéből fakadt. Az égei tenger partján feküdt, egy mély öböl végén, így gazdag kereskedő város volt, kikötője az ókor egyik legforgalmasabbikja. Azt mondták róla, hogy utcái szélesek, házai gazdagok, lakosai jó módban éltek. Aztán abból is fakadt jó móduk, hogy Szmirna volt a Római Birodalom egyik leghűségesebb városa, az első században megnyert egy hűségversenyt is, és a szmirnaiak erre igen büszkék voltak. Nos, hát ebben az előkelő környezetben élt ez a kis gyülekezet. Gazdag környezetben, talán koldus szegényen. Talán nem volt semmiük, nehéz volt a megélhetés. Ilyen körülmények között vallották az Urat és ragaszkodtak hozzá. Egyáltalán nem kizárt, hogy éppen az Istenben való hitük miatt voltak szegények. Talán azért, mert az Urat vallották, nem kaptak munkát. Talán ezért több adót kellett fizessenek. Talán egészen rabszolgasorba süllyedtek. Ez az állapotuk előre mutat, egészen a végidők irányába. János itt a jelenések könyvében arról ír később, hogy az Antikrisztus uralma alatt, akik nem veszik fel a fenevad bélyegét, azok nem adhatnak, nem vehetnek, vagyis ki lesznek zárva a kereskedésből. Nagyon nehéz idők jönnek akkor a hűségesekre, akiknek a homlokán nem lesz a fenevad bélyege, hanem a bárány pecsétje lesz. Szomorú, de mégis szép előképe ennek a korszaknak a szmirnai gyülekezet. Amikor valaki az Úr nevéért szenved hátratételt, szegénységet, rossz életkörülményeket, akkor különösen nagy a kísértés arra, hogy a hívő egy kicsit hátrább lépjen, egy kicsit lazábban vegye, egy kicsit többet engedjen meg magának. Nem kell azt olyan komolyan venni, az Úr sem kéri ezt tőlem. Szerető engem nem akar nekem rosszat, nyugtatjuk meg magunkat ilyenkor. Talán így voltak a szmirnai hívők is. Talán ők is érezték a kísértést, hogy egy kicsit lazábban, egy kicsit könnyebben a jobb életért. Ilyenkor kulcskérdés a hűség, a kitartás, az álhatatosság. Az Úr látta ezt az életükben. milyen vigasztaló volt azt hallaniuk, hogy az Úr tud a helyzetükről, szegénységükről, nyomorúságukról. Tud róluk, velük van és figyeli életüket. Milyen nagy segítség az a tudat, hogy az Úr tud rólam, velem van, nem hiába való a gyötrelem, van értelme. Vannak életünkben ilyen helyzetek, amikor reménytelenek, emberileg megoldhatatlanok. Egy betegség, a szegénység, az élet terhei, amikor az álmok összetörnek, amikor az, amiért küzdöttem, köddé válik. De jó ilyenkor hallani az Úrtól, hogy tudok a dolgaidról, veled vagyok. Sőt, bár anyagiakban szegények ugyan, de az Úr mégis őket mondja gazdagnak. Ezt a gazdagságot földi hatalom nem veszi el. Nagyon érdekes, döbbenetes megnézni, hogy látni azt, hogy Laodiceában ez pont fordítva van. Tegyük csak egymás mellé a kettőnek a jellemzését. Szmirnának ezt mondja, tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. Laodiceának ezt mondja, mivel azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Ugye mekkora a különbség a kettő között? Mit mondok, és mi a valóság? Az Úr Jézus ezen túl még a körülmények nehezedését jövendőli. Nem azt mondja, hogy könnyebb lesz, meg jobb lesz, meg rendbe fogtok jönni, meg normalizálódik a helyzet, hanem azt üzeni a gyülekezetnek, hogy még nehezebb lesz. Ne félj attól, amit el fog szenvedni, íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Tehát nem lesz könnyebb az életük, nehezebb lesz. Az ördög még jobban rájuk fog támadni, a hitük miatt börtönbe kerülnek. Sokszor tapasztaljuk azt, amikor nehéz körülményekben enyhülésért imádkozunk, hogy nem az jön, hanem még nehezebb. Ilyenkor sok hívőben megrendül a hűség és az Urat vádolja. Az a 10 nap, amire az Úr utal, arra mutat, hogy az ő kezében van az életünk, sorsunk. Az ördög csak addig mehet el, amíg az Úr engedi. Gondoljatok csak például az Ószövetség nagy szenvedőjére, Jóbra. Értjük ugye most már, hogy miért nem emel vádat az Úr ellenük? Mert volt rajtuk elég teher az ő hitük miatt. És az Úr nem akarta megfáradt lelkiismeretüket tovább nehezíteni. Látta a hűséget és a kitartást, nekik most vigasztalásra és mennyei erőre volt szükségük. És hadd fejezzem be a szolgálatomat egy kis történettel. Az eleje költött, a vége igaz. Amikor a küldönc megérkezett Szmirnába János apostol levelével, és a gyülekezetben felolvasásra került, volt ott egy 20 év körüli fiatalember. Nyitott szívvel hallgatta a levelet, és nagyon megragadta az, amit hallott. Meghatotta az Úr Jézus szeretete, gondoskodása, megértette azt a nagy áldozatot. Ez a fiatalember átadta szívét az Úrnak, és a levél szavait különösen a hűségeseknek szóló, az élet koronájának elnyerésének ígéretét szívébe zárta. Az Úr hűséges tanítványa lett. Amikor János apostol kiszabadult a száműzetésből, és ellátogatott Szmirnába, pártfogásába vette ezt a fiút, majd a gyülekezet felvigyázójává tette. Polikár, mert így hívták a fiút, egész életében hűséges maradt Urához. Szolgálta őt, és a rábízott gyülekezetet az övéi szerették. Az Úr ellenségei gyűlölték. Kis-Ázsia egyik legjelentősebb gyülekezeti vezetője volt. 155-ben elfogták Polikárpot, és halálra ítélték. Idős ember volt már akkor. Cirkuszba vitték, középre állították, felajánlották neki, hogy szabadon engedik, ha megtagadja Krisztust, és káromolja őt. Polikárp így válaszolt. 86 éve szolgálok neki, és még soha nem bántott engem. hogyan szidalmazhatnám tehát királyomat és megváltómat. Fenyegették még ezzel, azzal, de ő végsőkig kitartott ura mellett. Végül fellobbant a tűz, és Polikárp elnyerte az élet koronáját. Hát ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.